olvassunk egy bizonyságtételt és egy verset, fogadják szeretettel a testvérek Csöngedi Nikolett bizonyságtételét.
Áldás békesség, mivel kevés időt kaptam, nem viccel, ezért szeretném nagyon összesűríteni, de mégis a lényegre, mégpedig Úristenre kiélezni az én bizonyságtételemet. Én 25 éves vagyok, magyar-almási származású, és az Úristen kegyelméből azt hiszem, mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon nagy utat jártam be, addig, ameddig eljutottam most ide önökhöz is. Kezdődött be ott, hogy 12 évesen az Úristentől kapott ajándékaimat, azokat egy világi, hogy is fogalmazzam, egy világi életre szerettem volna felhasználni, ugyanis 12 évesen fejembe vettem azt, hogy én színész szeretnék lenni. Amivel önmagával nincs is probléma, viszont azzal az élettel, amit mondhatom talán azt, hogy megkíván vagy megkövetel ez az életforma, illetve maga ez a foglalkozás, ez bizony az én életemben is megmutatkozott, mikor is 19 évesen felkerültem Budapestre, és elvégeztem egy OKS képzést, és ennek köszönhetően színész lettem. Fontos elmondanom azt, hogy a nagymamámnak köszönhetően egész gyermekkoromat végig kísérte valami különleges és megmagyarázhatatlan vonzalom Isten iránt, de nem tudtam, hogy ez mit jelent, nem tudtam, hogy ki ő. Én minden éjszaka imádkoztam, minden este lefekvés előtt, mert a nagymamám megtanította mi atyánkot. Én Istenem, jó Istenem, és tényleg én minden este. De nem tudtam megmondani, hogy ez miért van. Hittem is, meg nem is, de valóban nem tudtam, hogy most akkor kinek imádkozom. Aztán az Úristennek a hatalmas nagy kegyelme az 2 évvel ezelőtt mutatkozott meg az életemben. Ugye mondtam azt, hogy Budapesten tanultam, színészként is dolgoztam, és nagyon nagy mélységeket is meg kellett élnem, ami ezzel jár ugye éjszakázás. Úgyhogy úgy érzem, hogy tényleg valójában a disznók vájától jövök. És egyik napról a másik napra úgy döntött Isten, hogy most már felnyitja a szememet. És nem tudtam hirtelen, hogy mi történik velem. Az életembe hozott egy ember, egy postást, hogyha fogalmazhatok így, aki átnyújtott nekem egy levelet, hogy már pedig Isten van, és nekem szükségem van rá. És ez az ember végül is már elment, és nem tartom vele a kapcsolatot, de mindez az ismerettség, amit ő tudott Istenről, az bennem olyan folyamatokat indított el, ami arra buzdított, hogy nekem szükségem van Istenre, és én meg akarom őt ismerni. Aztán persze később is visszagondolva rájöttem arra, hogy igazából az a Szentléleknek a munkája volt mind, hogy ezt a hatalmas nagy vágyat, ami egész életemet ezidáig végig kísérte, most valóban megkoronázódott, és valóban akartam, és ízlelni akartam az igét, és mindent tudni szerettem volna róla. És talán mondhatom azt, hogy volt is egy konkrét megtérés élményem, amikor is egyik este otthon a szobámban olvastam Krisztus keresztre feszítésének történetét, és pont ez az ige, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És ez nagyon, nagyon szíven ütött, hogy mondom, hogyha Krisztus tudja, és tudta azt, hogy ő mit vállalt, és meg fog halni, akkor miért kérdezte ezt? És végül is egy beszélgetés kapcsán arra döbbentem rá, hogy hát, hogy miattam. Hogy neki is ugyanúgy fáj, az, hogy neki most meg kell halnia. És ez a felismerés, hogy igazából ő miattam szenvedett, és értem szenvedett, ez szószoros értelmében a padlóra küldött, úgyhogy egy hatalmas nagy zokogásban törtem ki. És elkezdtem beszélni, és csak beszéltem, és mondtam, hogy amik hirtelen ilyen bűnök, a bűneim eszembe jutottak, és azokat el akartam mondani, mert éreztem, hogy szükségem van arra, hogy én ezt letegyem, mert hallottam, és éreztem, és tudtam, hogy valaki hallgat, és valaki figyel rám. És ez tényleg egy megmagyarázhatatlan dolog volt akkor. Hirtelen azt hittem, hogy biztos valami van az én fejemben. És mégis egy olyan nyugalom, és egy olyan hatalmas nagy szeretet vett körül, amit azóta is érzek, és legyen dicsőség ezért Istennek. És egyik napról a másik napra valóban 180 fokos fordulatot vett az életem. Miután végre mondhatom azt, hogy meghallottam az örgetést és a kopogtatást, és beengedtem Krisztust a szívembe és az életembe, folyamatosan formálódtam, és még most is a mai napig formálódom, és erősödöm, vagy éppen elesek, megbotlok. De akkor is tudom, mindig van egy kéz, aki fel akar engem emelni. És eljutottam oda, hogy én most pápára járok, teológiára, az Úrnak a kegyelméből, és nagyon-nagyon boldog vagyok. És azt szeretném, illetve arra tettem fel az életemet, remélem mondhatom ezt így, hogy mindazt a szeretetet és kegyelmet, amit én megtapasztaltam, én ezt szeretném elmondani, vagy pedig egy picit segíteni másoknak, megtalálni azt az utat. Persze ez emberi része nagyon kicsi, amit én hozzá tudok tenni, mert ez nem rajtam fog múlni. De ez az életem, Krisztus az életem, és nagyon jó megtapasztalni azt, hogy ő tényleg megfog, és így megfordít, és elindít vissza. Úgyhogy dicsőség Istennek, és köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, most pedig Vinica József testvérünk tolmácsolásában fogadjunk szeretettel egy verset.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Reményik Sándor, lefelé menet, elváltozik, köntöse, mint a hó, oly szép, hogy már-már félelmetes, mégis. Ha hegyen lakni, vele jó. Maradni, örökfészket rakni volna jó. De nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe behalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, a völgybe vele lemegyünk. Megszabadított szenő hegylakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápad csodát. És lenn, a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban nem láthatjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozású vagyok neked én, és botránkozású vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatát, hogy láttuk egymást vele a hegyen.
Köszönjük szépen a verset is. Hívjuk segítségül az Urat. A mi segítségünk, együttlétünknek megáldása és megszentelése jöjjön valóban attól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük ma neked azt, hogy te olyan édesapa vagy, aki szereti a gyermekét. Köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád is. Köszönjük, hogy ma is megtapasztalhatjuk, hogy te visszafogadsz bennünket, hogy te megbocsátasz nekünk a Krisztusért. Köszönjük neked a tavasz reménységét, köszönjük az új élet reménységét, köszönjük, hogy szent lelked által munkálkodsz közöttünk, bennünk, és könyörgünk, hogy így légy itt velünk ma is, hogy nyisd meg a te ígéreteidnek tárházát, könyörgünk, hogy te szólj a szívünkhöz, hogy ne csupán emberi szót halljunk, eleveníts meg a te igédet, hiszen a te igéd igazság. Így kérünk Jézus Krisztus, hogy légy itt velünk a te szent lelked által. Te légy a vigasztaló. Amen. Kedves testvéreim, folytatódik a történetünk, a tékozó fiú története. Ma még mindig a kisebbik fiúról fogunk hallani. Lukács evangélium a 15. fejezetének 20. versétől a 24. versig olvasom. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott,
nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Amen. Kedves testvéreim, a hazatérésről szól az evangelizációs sorozatunk, ma megtalálva ez a címe az esténknek. Örültem tegnap, mikor megláttam ezt a feliratot itt a szószéken, hű az Úr, mert Isten valóban hűséges. Erről hallunk ma, Isten hűséges szeretetéről, mert ő előbb szeretett minket. Ő előbb szeretett minket, nem én vagyok az, aki megteszem az első lépést. Engem is sokszor és sokféleképpen megőrzött Isten már akkor, amikor én még nem ismertem őt. Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél, hogy egy énekben megfogalmazódik. Az apa szíve, ez a címe a történetnek, amit az igehirdetés bevezetéseképpen hoztam. Egy osztrák népköltő visszaemlékezése. Egy alkalommal gyerekéveiről beszélt, elmondta, hogy apja mindig nagyon szigorú ember volt. Szigorú ember, munkával és gonddal tele, csak nem mindig komoly arccal járt kelt. Gyermekeit ez néha félelemmel töltötte el. Történt egy napon, hogy a kis Péter rossz fát tett a tűzre. És valóban minden oka megvolt arra, hogy édesapja haragjától rettegjen. Nagy félelmében elbújt, bebújt a szobában lévő régi nagy állóra tága szekrényébe. Ott egyelőre biztonságban érezte magát, és itt várta a történendőket. Vajon mi lesz most? És amint rettegve a kulcsukon kikandikált, látta, hogy az édesapja az ő haszontalansága miatt nagy haragra gerjedt, és a testvéreit szétküldte a kis gonosztevő felkutatására. Azonban minden keresés csak eredménytelennek bizonyult. Mindannyian tanástalanok voltak, talán lezuhant a kisfiú a hegy egyik mély szakadékába, vagy az apjától való rettenetes félelmében esetleg kárt is tett önmagában, senki sem tudhatta. Senki nem tudta, egymás után tértek vissza eredménytelenül a gyerekek. Magára maradt apa csüggetten ült a szobába. És a kis Péter a kulcsukon kitekintve olyat látott, amit még soha azelőtt nem láthatott, és amit eddig teljesen lehetetlennek tartott. Látja, hogy a különben olyan szigorú apa az arcát a kezébe temetve sír. Keservesen siratja az ő kisfiát. Amint Péter édesapja könnyeit meglátta, nem tudta elviselni az óraszekrény sötétjét, kis szíve csordult itt el bánattal, és a szemeiből ömlöttek a könnyek. Amint kinyitva a rejtek ajtót az apjához sietett, aki őt karjaiba zárta, ettől kezdve tudta igazán, hogy mi lakozik az édesapja szívében. Testvéreim, vannak emberek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi lakozik a mi mennyei édesatyánk szívében. Pedig Jézus Isten fia megmondta és megmutatta nekünk. Ő nem csak beszélt a szeretetről, hanem Jézus hozta közénk a szeretetet, az Isten szeretetét. A történet folytatódik a Bibliában, a kisebbik fiú nem sokat gondolhatott haza, amíg tartott a pénze. Amíg az erszényben volt valami, addig nem sokat gondolt haza. Erről hallottunk tegnap, és aztán arról is, hogy milyen sorsra jutott, hogy elfogyott a pénz, elmaradtak a barátok, és valóban, ahogy a bizonyságtételben is hallottuk, a disznók vájúja mellett kötött ki. De ekkor elhatározza, hogy hazamegy. Elhatározza, hogy elindul az atyai ház felé. Fontos, hogy tudjam, én is, hogy eltévedve is szeretve vagyok. Eltévedve is szeretve vagyok ma, megtalálva, megérkezve, megmenekülve, erről fogunk hallani. Ma itt kapcsolódunk be a bibliai történetbe. Feleségem mutatott egy képet ma reggel az interneten, egy nagyon érdekes kép volt, egy útkereszteződés. Nagyon sok táblával, jobbra kanyarodni tilos, balra kanyarodni tilos, egy stop tábla volt a kereszteződésben, és ha egyenes szembe néztünk, ott is volt egy tábla, mindkét irányból behajtani tilos. egy lehetetlen kereszteződés, mit lehet ilyenkor csinálni. Szóval nincs tovább menni lehetőség, nincs út, amin mehetnénk. De ha jobban megfigyeljük a képet, és egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor rádöbbenünk, hogy mégiscsak van út. Mégis van út, ha megfordulunk, és visszamegyünk oda, ahonnan elindultunk, ha hazatérünk. Szabad a hazafelé vezető út. Ahogy tegnap is hallottuk, Istenhez mindig van visszatérni út, testvéreim. Az első nagyon fontos üzenet ma este, hogy a tékozló fiú nem csak magába száll, nem csak megalázta magát, megbánja, amit tett, és eltervezi, hogy hazamegy, bocsánatot kérni az apjától, hanem el is indult hazafelé. Cselekszik, megteszi az első lépéseket. Elindul az otthon, az atyai ház felé. A tékozló fiú magába szállt, és őszinte bűnbánattal elindult haza. Testvérem, kérjünk Istentől mi is ilyen hazainduló, ilyen hazatérő szívet. Képzeljük magunkat újra a kisebbik fiú helyébe, milyen érzésekkel, vajon milyen félelmekkel mehetett ez a fiú a szülői ház felé, gondoljunk csak bele. Egyáltalán nem volt könnyű elindulni. Az úton nem tudjuk, hogy milyen gondolatok, milyen érzések látogatták meg a fiút, de az biztos, hogy nem volt könnyű az elindulás, nem volt könnyű úton lenni sem, hiszen ekkor ő még nem tudhatta, hogy milyen fogadtatásban lesz majd része, hogy hogyan várja majd őt az édesapja. Félelem és aggódás, mi lesz otthon? Számonkérés, elutasítás, büntetés, vagy esetleg megbocsátás érdemtelenül is. Egy biztos, hogy nehéz út volt, és ahogy közeledett a házhoz, egyre nagyobb izgalom lehetett a szívében. Mi lesz most? Mégis megy előre. Megy előre, mert jól ismeri az utat, ami nem volt rövid, hiszen korábban hallottuk, hogy távoli vidékre utazott. Félelmekkel és reményekkel teli út lehetett ez. Ismerte ő is az édesapja határozottságát, a következetességét, a szigorúságát, talán ezért is akart elmenni otthonról annak idején, de most már jön hazafelé. Képzeljük el, hogy mit mondott volna egy átlagos földi apa. Hát még van képet hazajönni? Azután, hogy elszórtad a pénzünket? Hát mit képzelsz magadról? Honnan veszed a bátorságot? A Bibliában nem ezt olvassuk. Kerületi családos táborban voltunk néhány éve, hallottam egy történetet. Jól emlékszem, pont a családról volt szó, ez volt a téma. Egy többgyermekes lelkész családból származott az előadó, aki szolgált közöttünk, és elmondott egy személyes élményét, hogy az apja nagy darab ember volt, határozott, következetes családfő, vezetőember, lelkipásztor, mindig felnézett rá. De egyszer, amikor az egyik testvére messze volt, és nem elsősorban fizikailag, hanem inkább lelkileg távolodott el, és nagy bajban volt, akkor egyszer látta, hogy mit tesz az édesapja, akkor ismerte meg igazán őt. Amikor egyszer meglátta azt a hatalmas embert összetörve, látta, hogy az édesapja térden állva, sírva imádkozott az eltévedt fiúért. Ott harcolt és tusakodott imádságban a bajba jutott gyermekért. A tékozó fiú hazafelé tart, közeledik, de még mindig nem tudja, hogy mi lesz. A 20. versben azt olvastuk, hogy még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, a nyakába borult és megcsókolta őt. Még távol volt, ezt mondja a Szentírás. De hogyan lehetséges ez? Hogy már távol van a fiú, ahogy közeledik, már látja az apja. Nem tudom, de könnyen előfordul a testvéreim, hogy ez az édesapa minden nap kiment a fia elé. Akkor is, amikor messze járt, az örökséget tékozolva parázna nőkkel mulatott, akkor is, amikor nagyon mélyen volt, akkor is, amikor a disznók vájúja mellett éheznie kellett, ez az édesapa valószínűleg minden nap kinézett, valószínűleg minden nap várta és minden nap elébe ment. Mivel itt nem olvasunk arról, hogy a szolgák szóltak volna neki, ezért nagyon jó okunk van testvéreink feltételezni, hogy ez az egyébként jómódú gazda, aki a tékozló fiú édesapja volt, minden nap elébe ment a fiának és várta haza őt. De nem csak meglátta, hanem mikor még távol volt, azt olvastuk, hogy megszánta őt. Megszánta őt, megesett rajta a szíve, hiszen mégiscsak az ő fia. Az ő gyermeke volt, Akkor is, ha eltévedt, öröm van a szívébe, hogy milyen jó, hogy most itt van, hogy hazatalált. Testvéreim, bárcsak tudnánk mi is így reménységgel. Tudnánk mindig így imádsággal hazavárni a mieinket, a ránk bízottakat. Mit tesz ez az apa megdöbbentő dolgot abban az időben? Ma is szokatlan lenne, nem törődik vele, hogy mit szólnak a szolgák, nem törődik vele, hogy mit szólnak a béresek, nem tartja a méltóságán alulinak azt, hogy odaszaladjon az ő tékozló, de most hazatérő fia felé. Így olvastuk, hogy elébe futott az apa a fiának. Annyira megszánta és megesett rajta a szíve, ahogy meglátta a lesoványodott gyermekét, meglátta rongyos ruhában. Szeretnék egy képet mutatni a testvéreknek, Nikolett segítségét kérem. Pészabó Barnabás grafikája, talán látható így a lámpa segítségével, a tékozló fiú hazatérését ábrázolja. Rongyos ruhát látunk, egy térdelő fiatalembert, aki mezitláb van, és átöleli az édesapját. Átöleli az édesapját, köszönjük szépen, aki szeretettel fogadja őt. A nyakába borult és megcsókolta, így olvastuk a Szentírásban. Szülők, édesapák, mi nem túl sűrűn szoktuk átölelni a gyermekeinket. Lehet, hogy gyakrabban kellene. Bárcsak tudnánk mi is ilyen mindig megbocsátani tudó, szeretettel hazavárni, fogadni a gyermekeinket. Azt olvastuk az igében, hogy ez a történetben szereplő apa visszafogadta őt. Visszafogadta a tékozló gyermekét, és milyen öröm üzenet ez ma nekünk. Milyen nagy bátorítás nekünk, hogy Isten nem mond le rólad, hogy ő visszafogad téged. Egy ifjúsági énekünk jutott eszembe, hogy készültem, eltévedtem tőled, Uram, hazatérek már. A bűn útján elfáradtam, Uram, jövök már, nálad béke vár. Nyújtsd felém szent karodat, Uram, jövök már. És emlékszem egy ifisünkre, még az előző gyülekezetben, ott szolgáltunk Sáregresen, emlékszem az ő visszatérésére az ifibe, félt, mert neki is volt másfél év, amikor elment a közösségből. Elment a gyülekezetből, ott hagyta a barátokat, a testvéreket. Másfél év tékozló kalandozás után jött vissza. És tele volt félelemmel a szíve. Az volt a félelme és egyben az imádsága is, hogy ne bántsanak majd, amikor visszajövök. Hogy ne vádoljanak engem, csak fogadjanak el és fogadjanak vissza. Hála Istennek, valóban így fogadták őt vissza krisztusi szeretettel az ifistársai. Testvéreim, nem olvasunk erről a Bibliában, de én azt gondolom, hogy zokogott ez a fiú, amikor átélte ezt a meg nem érdemelt szeretetet. Ahogy láttuk a képen is, úgy vélem, hogy sírva fakadt ez a fiú, amikor ezt kapta az apjától. Meglepő az is, hogy az apa nem kérdez semmit. Nincs vád, nincs szemrehányás, nincsen ítélet. Miért? Mert látja a megtérő gyermeke szívét. Mert ez az atyai szeretet az, amely mindent megváltoztat. Mert ebben a történetben nem csak a fiú volt tékozló, testvéreim, hanem megmérhetetlenül tékozló volt természetesen pozitív értelemben az az atyai szeretet is, amivel őt hazavárták, amivel őt visszavárták, amit megtapasztalt otthon, amikor megérkezik. A fiú akkor elkezdi mondani, mit eltervezett. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a te fiadnak nevezzenek. De az apja, aki látja a fia megtérő szívét, és tudja, hogy a fia megbánta, amit tett, végigmondani sem engedi. Milyen érdekes. Már nem is kell arra gondolnia, hogy béres lesz. Pedig emlékszünk, ott a vájú mellett így fogalmazta meg, ezzel a szándékkal jött haza, hogy hát, ha lehetek csak egy béres az én apám házánál. Mert az apja dehogy akarta, hogy béres legyen, ő megbocsátott neki. Valóban megbocsátott és visszafogadta. Újra fiává fogadta a megtérő gyermekét. Erről beszélnek a következő versek, így olvashatjuk. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és ekkor vigadozni kezdtek. A legszebb ruha, amiről olvasunk, a gyűrű, saru, mert az is leszakadt a lábáról a hosszú úton, amit bejárt, mint hogyha egy hajléktalanra adnánk mindezeket. Mert ez a fiú, ahogy láttuk is a képen, nagyon lesoványodva, szegényen, rongyos ruhába tért vissza. Legszebb ruha, gyűrű, saru jár neki. De milyen jó, hogy hazatalált, mondja az édesapa. Halott volt, elveszítettük, de most ismét él, mert megtaláltatok. Sőt, tovább megy, volt egy hízott borjú is, amit egy különleges alkalomra tartogattak. Nem tudjuk, hogy esküvőre, születésnapra, az aratás ünnepére nem derül ki a Bibliából, de az biztos, hogy egy kivételes alkalomra nevelték és tartogatták ezt a hízott borjút. Az apa azt mondja, hogy ez egy ilyen alkalom. Ez egy ilyen alkalom, mert okunk van az örömre, az ünneplésre, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Az apa másként kapta vissza a fiát. Többet kapott, mint amit elveszített. Elment az örökség egyharmada, de az csak pénz volt. Mit számít? Visszakapta a fiát, visszakapta a gyermekét élve. Az édesapa többet kapott a visszatérő fiában, mint amit korábban veszített, mert már a szíve szakadhatott meg annak idején, amikor el kellett őt engednie, amikor ez a fiú tiszteletlenül kikérte az örökséget és elment, mert akkor valóban elveszítette őt, de most visszakapta. Az elveszett fiából megtaláltatott lett. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Valóban új életet kezdhetett és új életet kezdett otthon. Igen, ez bár nem az a fiú, akinek mindegy volt, hogy hová, csak menni el itthonról a szülői háztól. Mert elege volt mindenből. Ez a fiú, aki korábban nem becsülte az otthon, most hálás volt azért, hogy megérkezhetett. És már azzal is beérte volna, ha az ő irgalmas apjánál béres lehetne. De nem ezt kapja, hanem nem túlzás, azt mondjuk, hogy királyi bánásmódban volt része. És ünnepelni kezdtek, mert az apa visszakapta a kisebbik fiát. Itt állunk meg ma, és holnap folytatódik a történet, de hadd tegyek még hozzá néhány gondolatot. Nekünk is szól, rólunk is szól ez a történet, testvéreim. Nehéz az elindulás, gondoljuk végig, milyen lehetett úton a fiúnak hazafelé. Tudjuk azt is, hogy valaki hazavárta, minden nap várta és elébe ment, és láttuk a megérkezést. Micsoda fogadtatásban volt része, testvéreim, jó erről nem csak hallani. Nagyon jó ezt átélni. Átélni a csodát. Gondoljuk most át még egyszer a mai történetet és a saját történetünket. Valaki téged is hazavár. Ami Urunk mindannyiunkon könyörülni akar. Ez az evangélium, ez az örömüzenet. A szeretet, aki hazavár. Ezt a címet is adhattuk volna mai napnak, hiszen a Biblia azt mondja, Isten szeretet. Ő az, aki téged is hazavár, ő ma eléd is jön. A mindenható Isten, aki egy mozdulattal összeroppanthatná ezt a világ mindenséget, azt látjuk az igében, hogy megalázza magát. Nagyon megalázza magát, és ő ma eléd is jön, közeledik feléd. Átélted-e már ezt a csodát? Átélted-e már ezt a csodát, amit a történetben szereplő kisebbik fiú? Tegyük föl őszintén a kérdést magunknak. Úton vagyok? Hol vagyok? Vagy már megérkeztem? Otthon vagyok az atyai házban? Megtaláltam-e már az igazi békességet Istennél? Csendben válaszoljunk rá a szívünkben. Nemrég énekeltük az ökumenikus esték egyik alkalmán magyar almáson, következő éneket, nagyon jól összefoglalja a lényeget. Ha mástól már segítség nem jő, messzünnen hív téged ő. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Ő megbocsátott, és ez elég. Két karját nyújtja feléd. Fogadd el hát azt a kezet, melyet átütöttek a szegek. Mert érted, odadta az Úr önmagát áldozatul. Életed szégyenét elmosta már, csak légy az övé, arra vár. Mert leomlanak a hegyek, s a halmok megrendülnek, de hűsége soha meg nem inog, mindörökké élni fog. Az az örömhír ma, hogy függetlenül attól, hogy hol vagyok, hogy hol vagyunk, hogy hol vagy, testvérem, egészen közel vagy messze távol, ma elcsendesedhetünk, és rádöbbenhetünk az eltévedt állapotunkra, és hazagondolhatunk mi is. Eszünkbe juthat az igazi otthonunk, ahol elfogadnak bennünket úgy, ahogy vagyunk. ahol szeretnek és várnak minket, elindulhatunk hazafelé. Lélekben elindulhatunk haza a mi mennyei édesatyánk felé, a lelki otthonunk felé. Sőt, meg is érkezhetünk úgy, mint ez az eltévedt, ez a tékozó fiú. Hazatérés a sorozatunk címe, ezt élhettem át én is, 20 esztendővel ezelőtt, és ezt élhetjük át mi is, mind akik ma eljöttünk. Egy történetet hoztam az igehirdetés befejezéseképpen, amit így írt le, aki átélte. A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan várta, hogy hazaérkezhessen végre. Feltűnt nekem egy fiatalember, aki idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, feltárult előttem az ő szomorú élettörténete. Fiatalon a szülei ellen lázadva ő is megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Új barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták, intették. Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta az egész addigi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová menni, ezért írt egy levelet a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza őt a szülői házba. Azt is megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki megbocsátani, a délutáni vonattal fog érkezni. Ha a szülei készek visszafogadni, akkor kössenek a kert végén levő diófára, a nagy diófára egy fehér kendőt, amit ő a vonatról jól láthat. Különben tovább utazik. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra kért, hogy nézzen meg, ott van-e a fán a megbocsátás jelentő kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa, és felkiáltottam a látványtól, írja a szerző. A fa tele volt kendőkkel, sőt lepedőkkel. Nehogy a fiú tovább utazzon. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Drága megváltó Krisztusunk, jó dolog átélni, hogy itt van a megbocsátás nálad. És jó dolog tudni azt, hogy a bűnbánó máshol békét nem találhat. Köszönjük, hogy itt vagy velünk azért, mert könyörülni akarsz rajtunk, és köszönjük neked ezt a történetet. A tékozló fiú történetét, a mi történetünket. És köszönjük ma a hazatérés örömét, köszönjük Jézus Krisztus, hogy drága véreden váltottál meg bennünket, köszönjük, hogy kifizetted minden tartozásunkat, köszönjük, hogy legyőzted a sírt, és hogy feltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és köszönjük, hogy befogadhatunk téged, és köszönjük, hogy te velünk vagy, köszönjük, hogy megígérted nekünk, hogy senki és semmi nem választhat el minket a te szeretetettől. Urunk, add nekünk ezt a hitet, add nekünk ezt a bizonyosságot, és könyörgünk azért mind, akik ma itt vagyunk, hogy átélhessük a te szabadításodnak örömét. Erősíts meg minket te benned. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, énekeljük el még egyszer az áldás előtt az Atyám két kezedben kezdetű éneket.
Oh,
Isten iránti tiszteletből fennállva vegyük az uraldását. Most azért Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.